Amen, dicsőség az Úrnak. Foglaltok helyet. Gyerekeket szeretettel elbocsátjuk a gyerekfoglalkozásra. Kívánunk nektek és a szolgálóknak is sok áldást, és köszönjük azoknak, akik vállalják hétről hétre a gyermekeink felé való szolgálatot. Én is hadd köszöntsek titeket nagy szeretettel, mivel nagyobban nem tudnak, ezért Krisztus szeretetével köszöntelek. Ez a legteljesebb és legtökéletesebb. A mai találkozáson folytatni fogjuk a megkezdett sorozatunkat, amelyek kapcsolatban egy rövid visszatekintést is hadd adjak. Az előadások meghallgathatók és meg is nézhetők a gyülekezetünk weboldalán, a YouTube csatornánkon vagy a weboldalon a hanganyagok elérhetőek. Ugye négy alapelvről beszéltünk, amely Jézus és az apostoli tanítás alapján meghatározza a gyülekezethez való tartozást, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki Krisztus testéhez, az üdvözülők gyülekezetéhez tartozzon, és így bizonyos lehessen abban, hogy a mennyországba fog kerülni, amikor a földi életet leteszi, és befejezi a földi pályáját. Ezek azok, amiben ha él valaki, és őszinte szívvel, krisztusi lelkülettel él meg, bizonyosságot hordoz a Szentlélek által a szívében, hogy mennyországba fog jutni, és az élete a menny felé tart. Az első dolog, amiről beszéltünk, a megtérés és újjászületés kérdése, hogy valaki megbánja a bűneit, megvallja a bűneit, és ezáltal Jézus Krisztus vetett hitéből fakadóan, mint megváltójával vetett hitéből fakadóan, új életet nyer a Szentlélektől, közösségbe kerül a menny Istenével. Aztán fölveszi a bemerítést, ami a hitvalló keresztség bibliatanítása szerint láttuk azt, hogy az első századtól kezdve végig a bemerítést gyakorolták a keresztények, és majd csak, még akár az 1100-as években is találtunk ugye bemerítő medencéket, például Pizzában, meg is néztük ezt, és ezért mondják azt, hogy a reformáció 500. évfordulóján nem is 500 évet kell visszatekintenünk, hanem 2000-et. Akkor gondolkodunk helyesen, hogyha az első gyülekezet példáját vesszük, és ahhoz képest nézzük meg, hogy hol tartunk. A tehervállalásról készség, olyan lelkéletet, olyan keresztényletet ismerünk meg a Bibliából, ahol kiki ajándéka és képessége szerint a helyi gyülekezetben tehervállalóként szolgál, kiki azt szerint az adottsága szerint, tehát amit kapott az Úrtól. És az utolsó dolog, amivel ma fogunk foglalkozni, ez pedig a gyülekezeti fegyelem kérdése. Legutóbbi találkozáson ezekkel az igékkel zártuk, megnéztük azt, hogy mit jelent az, hogy a Krisztus törvénye szerint hordozzuk egymás félelmetes, elhordozhatatlan terheit, és hogy a Krisztus törvénye szellemében mit jelent az, hogy mint egy teherhajó, ahogy el tudja hordozni a rakományait, hordozzuk el a saját magunk életére vonatkozó terheket, és a Krisztus parancsa vagy törvénye pedig, megnéztük a János evangélium 13.34-ben így szól, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, és megnéztük azt, hogy ez a lelkület hatja át a segítségkérést és a segítségnyújtást is a Biblia tanítása szerint. A gyülekezeti fegyelem kérdésével fogunk tehát foglalkozni a mai napon, amely szintén az apostoli időktől kezdve jellemzi a szeretetre és a szentségre törekvő népét Istennek, azt a gyülekezetet, amelynek feje Jézus Krisztus. A Máté evangélium 18. fejezetét, az egész fejezetet olvassuk most el, amelyben megtaláljuk a testvériség a gyülekezetben című részt, amelyet mérehatóbban fogunk megnézni a mai találkozáson. De ahhoz, hogy érteni tudjuk azt a szakaszt, úgy vélem érdemes és tanácsos elolvasnunk az előtte és utána lévő szakaszokat is. Ezért a helyünkön ülve kérem, hogy hallgassátok meg, Bibliáitokban kövessétek figyelemmel a Máté evangéliuma 18. fejezet első versétől Isten igéjét, amely így hangzik. Máté 18.1-től. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egyet az ilyen kicsinyek közül, az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobbannak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt. Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, akit megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágyd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint a két szemeddel együtt vettetsz a gehenna tüzére. Vigyázzatok! Nehogy egyet is megvessetek a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Az emberfi azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja el ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyertett testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, vigy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekints olyannak, mint a pogányt vagy vámszedőt. Bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor Péter oda ment hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az el nem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta szolgáját, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dinárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizette a tartozását. Amikor a szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is ugyanúgy könyörülni szolgatársadon, amint én is megkönnyörültem te rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyeatyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Amen. Jó ígék, igaz? Sok-sok gondolat támadhat bennünk, de nézzük meg most részleteiben a gyülekezeti fegyelem kérdését. Először is a Jézus tanításából egyértelmű számunkra, hogy az intés a gyülekezeti fegyelem szempontjából párba állítható, és nem is elválasztható a mentés kifejezéssel. Intés, kötőjel, mentés. Ezt a kettőt nem lehet elválasztani, miképpen nem lehet elválasztani a szentséget sem, a szeretettől. Ha ezeket elválasztjuk egymástól, akkor vagy elvtelenek leszünk, mert csak a szeretetre hivatkozunk, vagy törvénykező, kemény szívek leszünk, mert csak a szentséget tartjuk szem előtt. Ha csak az intést nézzük, tekintjük fókuszban, hogy meg kell intenem, mert valami nem jót csinált, akkor szintén eltévedünk. De ha mindezt áthatja az a fajta lelkület, krisztusi szeretet, amely a másik megmentését hivatott munkálni, akkor nem tévedünk el a szolgálatunkban. Azt mondja az írás, hogy ha vétkezik atyád fia, vagy ellened vétkezik atyád fia, menj el hozzá, incs meg négy szem közt. Tehát valamilyen közöd van ehhez a dologhoz, testvéred a gyülekezetben, felelősséget hordozol érte, és fáj neked az, látod az életét. Nem közömbös számodra a másik. Nem hivatali kötelességed, hanem testvéri, a testvéri szeretet mozgat vele kapcsolatosan, akkor menj el hozzá, incs meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát, ugye az üdvösségre. Ha pedig nem hallgat rád, vígy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, csak ezután. Ha pedig a gyülekezete sem hallgat, tekints olyannak, mint a pogány vagy a vámszerűt, tehát aki megtérésre szorul. Bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, ködve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Először is nézzük azt, hogy a vétkezik mit jelent ez. A vétkezik kifejezés a bűn kifejezésére vonatkozik, a céltévesztés, eltéveszteni a célt, nem a Krisztus által kijelölt úton járni, nem a menny felé való haladásban lenni, nem a Krisztus élet példáját követni, nem azt szerint járni és élni, amit az evangéliumokban látunk, tehát elvéteni a célpontot, elvéteni a célt, megfeledkezni róla, elmulasztani, félretenni, nem azt szerint az élet, nem azt az életet élni, amire valaki Krisztusban kiválasztatott. Ezt jelenti tehát a vétek kifejezés. Eltérni a Krisztus útjától, a Krisztus akaratától, konkrétan tehát a tanítástól, az igétől eltérni. Nem valamiféle elvárásoktól, nem valamiféle szokásoktól, vagy egyházi hagyománytól, hanem a Krisztustól való eltérés. Az evangéliumtól való eltérés, az evangélium igaz, tiszta tanításától való eltérés. Aztán azt is mondja Jézus, hogy menj el hozzá. Sokat mond ez az elmúlt találkozásunkon, Géza bácsi említette is ezt a szakaszt, és külön kiemelt ezt a menj el hozzá kifejezést. Ugye három szó, amely nagyon sokat mond nekünk. Azaz ne hivatali stílusban beszélj valakivel, ne beidézd az irodába, gyülekezeti irodába, hanem találkozz vele személyesen, testvéri módon, nem ilyenfajta protokoláris vagy ilyen egyházi szabályzat jellegű módon. Ne levelet írj, ne telefonálj, hanem személyesen beszélj vele. Ugye ez is nagyon fontos dolog, hiszen sokszor elmondom, sajnos én is követek el ilyen hibákat, azért bocsánat is szoktam kérni, de egyszerűen azt kell látni, hogy a levél az nem adja át azt, amit egy személyes beszélgetés átad. Nem érzem a másikat, nem látom az arcát, félre fogom érteni, és nem jutunk el oda, ahova Isten akarta szerint el kellene jutni ebben a beszélgetésben, mindenképpen akadályozza és gátolja a testvéri módon való kommunikációt. Ezért Jézus egyértelműen és világosan beszél arról, hogy személyesen és négy szem közt. Az első találkozás személyesen történjen, ne hivatali stílusban és négy szem közt. Nem kell odavinni senkit. Jézus ugye a szövegkörnyezetben a jó pásztor történetét hozza elénk, és csak most a jó pásztorral kapcsolatban hadd tegyek egy közbeszórást, mert édesapám kapcsán gondolkodtam ezen a jó pásztor történeten, imádkoztam, hogy milyen igét vigyek neki, és ez volt, ezt hozta elém a Szentlélek. Szóval nagyon érdekes a jó pásztornak a pásztorlása. A jó pásztornak a célja, hogy hova jussanak a rábízott nyáj. Hova jusson? A mennyországba. A mennyországba. Így van? Mit tesz a jó pásztor a nyájjal? Úgy vezeti, úgy terelgeti, hogy bejusson a mennybe. És hogy milyen eszközöket használ fel a jó pásztor arra, hogy valaki terelgessen a menny felé, az írás sokféle. Vesződ és botod megvigasztal engem, mondja az írás. Ugye? Tehát vannak, akiket például egy betegség által terelget a menny felé az Úr, mert úgy gondolják, hogy örökké fognak élni. És meg se gondolják azt, hogy egy napon meg kell állni az Isten ítélőszék előtt. És amikor valaki betegségbe kerül, vagy fellázad az Isten ellen, vagy pedig megalázkodik Isten szélőt, és azt mondja, rád vagyok utalva. A földön az élet véges, a mennyben az élet örök. És igaz a jó pásztor, akár egy ilyen nyomorúság által, és amit nem értünk, tudja terelgetni az embereket befele a mennybe. És erre mondja Jézus ezt a példázatot, és nem gondolom, hogy szabad nekünk figyelmen kívül hagyni az intés-mentés témakörében ezt a történetet. Azt mondja, hogy mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy. Nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet. Látjátok, hogy menj el. Tehát ez a Jézusi lelkület, amit ő a jó pásztor történetében használ, ez az, ami meghatározza a mentés, intés lelkületét. Azaz menj el, mert eltévedt, elveszett. És aztán mondja a történetben, mennyire fog örülni a pásztor, ha megtalálja, és vissza tudja vinni az elkóboroltat az ő nyájába, ahova való az a személy. Érzitek igaz, hogy milyen csodálatosan tárul elénk a Jézusnak a lelkülete, és segít bennünket, megvizsgálni a szívünket, hogy hogyan viszonyulunk akár egymás gyengeségeihez, vagy mások bűnéhez. És segít gyomlálni is a szívünkben mindazt, ami nem krisztusi, és nem az ő lelkületéhez hasonló. A megelőzés a következő részekben, tehát amit felolvastunk, Jézus használja egy kisgyermeknek a képét, példáját. Versengenek a tanítványok, azon gondolkodnak, hogy milyen pozíciókat fogunk betölteni Mennyországban, mi olyan frankó hívők vagyunk, hogy most már itt lenne az ideje megmondani, hogy ki a jobb, ki a nagyobb odaszánású, ki a nagyobb kenetű, ki végez több munkát, ki figyel rá jobban, ki a hűségesebb. Szóval úgy gondolták, hogy itt lenne az ideje, hogy már annyit dolgoztak, szolgáltak az Úrért, valamilyen pozíciókat is meg kéne most már határozni, mert hát az nem lehet, hogy 12-en egyformák legyünk itt. Meg egyébként is már látták, hogy még többen is vannak már, mint 12-en, még itt a végén valaki feljön a következő körből, és még letaszítja őket a trónról. Ezért biztos, hogy biztos szerezzük meg a pozíciót. És akkor Jézus azt mondja a kisgyermeknek, figyelj csak, kisfiam vagy kislányom, gyere csak ide. És ezt a példát használja Jézus a tanítványok tanításához. És a mi tanításunkhoz is, majd mindjárt visszatérek erre. Aztán itt van az elveszett bárányról szóló példázat, amiről már szót ejtettünk, és a megbocsátás kérdése a gonosz szolga és a megbocsátó kegyelmes úr példázata, amelyben segít nekünk eligazodni a intés-mentés kérdésében a názareti Jézus. Így olvassuk a Máté 18.3-ban. És ezt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nagyon durva, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Szokták mondani, hogy Isten országa nem olyan, mint a kutyafarka, amely fölfele áll és csóválja, hanem mint a tehénfarka, amely lefele áll. Tehát akik nagyobbak, azok mindig lejjebb és lejjebb. A jellemzőek az alázat és a szelítség. Nem pedig egyre fejebb. És milyen fontos a személyek felé való szolgálatban is ez a lelkület, amit a kisgyermeknél látunk. A kisgyermeket odahívta Jézus magához, a kisgyermek nem keresett kifogásokat, nem hőbörgött, hogy mit játszani akarok, mit gondolsz te mégis, hogy képzeled, hanem készségesen, engedelmesen és azonnal oda ment Jézushoz. Azt mondja, látjátok ezt a kisgyermeket? Veletek mennyi bajom van? Hányszor kell elmondanom ugyanazt? Hányszor tanítottalak már veleteket? Nem látjátok, hogy viselkedek az embereket? Ti meg azon gondolkodtok, hogy ki lesz a főnök. És az alapvető dolgot sem csináljátok meg. Első szóra még nem is engedelmeskedtek. Mindig kértek, hogy megmagyarázzam. Meggyőzzelek benneteket. A lelketekre beszéljek. 5-6-szor elmondjam ugyanazt. És mi akkor se csináljátok? Látjátok? ennek a kisgyermeknek a példáját. Hogy milyen alázatos lélek van benne, és milyen engedelmes. Első szóra. Úgy megalázó, nem? A nagy, erős tanítványok a kisgyermek engedelmességéhez viszonyítva. Aztán az is egy fontos tanúság ebből, hogy bizony, aki fölvállalja azt, hogy mások felé szolgáljon az intéssel, a jóra bátorítással, a mentés lelkületével, számolnia kell a kellemetlen élethelyzettel. Könnyű oda menni valakihez, akit látsz, hogy nem a Krisztus útján jár, és felfúvalkodott, belekeseredett, a bűnben él, cinikus, kihívó, közönyös, könnyű felvállalni, hogy oda megyek és beszélek vele? Nem könnyű, igaz. Számítani kell arra, hogy elutasít. Mi kell ahhoz, hogy mégis az ember azt mondja, hogy mégis vállalom, akkor is elutasít? Alázat. A kisgyermek alázata és engedelmessége kell hozzá, hogy annak ellenére, hogy számíthatok arra, hogy elutasít, mégsem veszem személyem elleni támadásnak, hanem inkább engedelmeskedek a Krisztusnak, és inkább a krisztusi lelkületnek, a Szentléleknek engedek, és megyek és szolgálok afelé a testvér felé, akár ötödször is. És nem okoskodok, nem keresek kifogást. Ilyen ez a kisgyermek, ugye, akiről beszél Jézus. A Krisztustól tanult alázat és mentő szeretet példája tehát ebből a szempontból a kisgyermeknek a példája. Aztán beszél Jézus a Máté 18:7-9-ben a bűn ellen való radikális küzdelemről, ugye ez a szemkivájás, kézlevágás, láblevágás, nyilvánvalóan nem a fizikai valóságban kell ezt érteni, hanem a lelki hozzáállás. A lelki hozzáállás. Felfedő csoporton is beszélgettünk a mai alkalommal, és mondtam, hogy ha valami kísértés jelent számodra, akkor iktasd ki az életedből, legyél vele radikális. Tehát az esélyt is vedd ki az életedből, hogy hozzányúj, hogy találkozz vele. Legyél vele radikális. Ha tudod, hogy mi a gyengéd, akkor legyél vele kőkemény, és nagyon radikális. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus nem csak itt beszél erről, hanem a Jézus alaptanításának, a törvény magyarázatának is tartott hegyi beszédben is olvassuk ugyanezt, méghozzá paráznossága kapcsolatban, ugye a szeme szúrt ki, vagy ha bűnre csábít téged a karod vagy lábad, ugyanez a kép jelenik meg a hegyi beszédben is, amit itt olvasunk. Tehát légy radikális a bűnnel szemben, az önmagad életében. Az önmagad életében. Akkor fogsz tudni látni, mert a gerenda akkor kikerül az életünkből. Ugye, gerendai szálka esete, hogyha az én életem rendben van az Úr előtt, és kétségkívül a mentés intéz szolgáltához az első dolog, amit tennünk kell, hogy rendbe kell tenni a saját életünket. És nagyon nagy baj, ha valaki azért nem tud valaki felé szolgálni, mert ő sincs rendben. És cinkos hallgatás lesz a jellemző, és gondoljatok bele, hogy gyülekezőben általánossá válik, a pásztor és a vezetők is korruptak a bűn tekintetében. Milyen lelki közösség lesz ott, ahol mindenki elnézi a másiknak a bűnét? Mert mindenkinek van vaj a fején. Ugye? Sajnos el lehet jutni ide is. És akkor a sátán zsinagógájává kezd válni a gyülekezet, nem pedig Krisztus népévé. Azt olvassuk itt szintén a szövegkörnyezetben, mert az emberfi azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Az intés tehát minden esetben a kárhozattól való megmentést hivatott munkálni. Aztán a 21. versben azt olvastuk, amikor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte, Péter értette a témát. Szóval ő azért levágta a dolgot, hogy itt a megbocsátásról van szó, és ő ebben nagyon jó akar lenni. Ezért mond valami nagyon nagy számot. Azt mondja, hogyha Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, a testvérem, úgy, hogy meg is bocsássak neki? És akkor mondja Jézus, hogy jó, iskolás vagyok, ugye? Most mondok egy ötös szintű, vagy dicsérés ötös szintű számot, hétszer is? És akkor Jézus azt mondja neki, nem. 70-szer-7-szer is, ugye mi a zsidó ember volt Péter, ő tudta, hogy ez a szám, ez a játék a számokkal, ez azt jelenti, hogy nem tudod meg se számolni. Mert a hetes teljességet jelent, és még azt mondja, 70-szer-7-szer, azt mondta, ne is számolt Péter. Tehát ne tarts számon azt, hogy hányszor sértett meg. Mert ha valaki számon tartja, hogy hányszor sérti meg a másik, akkor valójában megbocsátott neki? Ugye mit mond Isten a bűnökkel kapcsolatban, amikor megbocsátja? Hátam mögé vetem, és meg sem emlékezem róla. Az egy csodálatos dolog, amikor valaki megnyeri Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, az azt jelenti, hogy eltöröltettek a vétkei. Tehát az Isten színe előtt nem lesz vád. Ha elfogadta valaki Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, akkor nem lesz vád a mennyek királyságában. Egy se. Egy bűnös emberek vagyunk, de olyanok, akiknek megbocsátott az Isten. Ez óriási dolog. Óriási dolog. Hát erre próbál tanítani Pétert. Jézus példát adott számunkra a megbocsátásra, hiszen a vétkeinkért az életével fizetett. Így ezáltal van lehetőségünk nap mint nap megtisztulni bűnös gondolatok, vagy beszéd, vagy tettek terhétől a Jézus vére által. Nap mint nap rendelkezés áll ez a kegyelem a számunkra. És ez a fajta kegyelem átélése, megtapasztalása, a megtisztulás, az őszinte törekvése arra néz, hogy Krisztusnak való engedelmességével akarom élni az életemet, ez alakítja ki és munkál ki az emberben a megbocsátó lelkületet mások felé. Általában a gőgös, büszke ember maga sem él az Isten kegyelmével, azt nem sokra tartja. Ő úgy gondolja, hogy ő már annyira szent, hogy most már ekészhet másokat. Gyepálhatja őket, ütiverheti őket. De az az ember, aki átéli, hogy nap mint nap az Isten kegyelme az, ami megtartja a kísértéssel szemben, ha elbotlik, fősegítés, megmosta, megtisztítja az Úr, akkor ez a lelkület járja át a szívét másokkal kapcsolatban is, nem pedig az ítélkezés. Így van? A megbocsátás lelkülete. És ha a megbocsátás lelkülete jellemez bennünket egyénenként és gyülekezeti szinten is, minden megtérő bűnös felé, akkor ez egy esély lesz a számukra, akik bűnben élnek, hogy megtérjenek, megszabaduljanak, és újat kezdjenek. Gondoljatok bele, amikor a megbocsátás légköre jellemez egy közösséget, az micsoda bátorítás a bűnösöknek. Igaz? Az a légkör, ami hisz abban, hogy a legelveszettebb is megszabadulhat. A legelveszettebb is kezdhet újat. Nincs olyan távol valaki az Istentől, hogy ne látnánk benne esélyt arra, hogy az Úr megmentse és megszabadítsa. Igaz? Nem az a lemondás, hogy lemondul, abból már nem lesz semmi. Hanem ez a reménység. Miért? Mert átjár bennünket az a megbocsátó lelkület. És Péternek ezt mondja, 70-szer-7-szer is Péter. Azt mondja, iskolás vagy, most vagy nulladik évfolyamos. És azt gondolod, hogy ki jártad az iskolát? 70-szer-7-szer Péter. Még tanulnod kell. És ugye hallottuk a dicsőítés során ezt az igét, hogy szeretsz engem. Ugye akkor volt talán első évfolyamos Péter, amikor ez a beszélgetés történik. És aztán a Krisztus iskolájában tudjuk az egyháztörténelmi írásokból, hogy milyen átjárta az Úrnak a jelenléte. És végül hasonlóképpen az ő Urához kész volt az életét is odaadni. Az evangéliumért, a Krisztus ügyéért, Krisztus személyért, meg nem tagadva őt. És hát a Máté 18.21.35-ben Jézus példázata, hogy a nagy lelkű és megbocsátó Úrról, ugye aki az Isten szimbolizálja ebben a történetben, és a gonosz szolgáról, aki bár nagy kegyelmet kapott Urától, neki tartozó társa felé mégis kegyetlen szívvel viszonyult, és börtönre adta, ítéletre adta. Ezt olvassuk, ekkor haragra robbant az ura, átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyeatyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének, atyafiának. Kívánom és vágyom, hogy ez a megbocsátó lelkület jellemezzen engem, téged, és ezt a gyülekezet közösségét, is, és Isten népét szerte az országon, szerte a világon. Jézus tehát azt mondja, menj el négy szem közt, de az elhangzottakból azt is látjuk, hogy ne ítélettel menj. Ne bírót játsz. Tehát amikor elmegy az ember inteni valakit, és ugye a mentés, intés, szentség, szeretet, ezek a párok, amik kijönnek ebből a történetből, akkor ne az ítélettel menj. Ha valaki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják. Megkérdezem, létezhet-e olyan, hogy mi minden részletével tisztában legyünk a másik életének, amikor szeretnénk felé szolgálni? Ugye ez lehetetlen. Valamit látunk, amiből levontunk következtetéseket, hogy látjuk az életét, elmaradozik, nem úgy viszonyul, nem úgy viselkedik. Látjuk, hogy a Krisztus útjáról letért. Látszik a cselekedetein, a viselkedésén, a viszonyulásán, hogy valami nincs rendben az életéből. Szélére szorult a közösségnek, a szolgálatokból kivonja magát, nem hoz áldozatot az Úrért, nem keresi a testvérekkel való közösséget, inkább a világgal való barátságot keresi, a világgal keresi a közösséget. Látszik rajta, hogy nem a Krisztus szeretete tölti be a szívét, hanem valami egészen más. Ugye ezt lehet látni. De nem tudjuk az okokat. Márpedig a személyes beszélgetés lelkületét pontosan ezért tárja felőtünk Jézus, hogy ne csak a cselekedetet próbáld megérteni, hanem a okait is. És ehhez szükséges, hogy valakivel beszélgessünk, meghallgassuk, megkérdezzük, hogy figyelj testvérem, ezt látom az életeden. Jól látom? Mi ennek az oka? És anélkül nem lehet valakinek segíteni a mentés szolgáltával felé szolgálni, hanem értem, hogy amit tesz, az miért van, miből nőtt ki, miből fakad, hol romlottak el a dolgok. Mert nem a gyümölcsöt kell leszedni, a rossz gyümölcsöket, hanem a gyökeret kell. Gyökerestől kell kiirtani. Ha valami rossz gyökerű, belegyökerezett valaki a rosszba, a bűnbe, a rossz gondolkodásmódba, vagy keserűségbe, csalódásba, sértettségbe, meg nem bocsátásba, szenvedélyekbe, vágyakba, belegyökerezett az élete, és már mivel belegyökerezett, ezért termi annak rossz gyümölcsét az élete. Tehát személyesen és törekedve arra, hogy megértsük, megismerjük a hátterét, az okait annak, ami történik. Ugye ehhez kell szeretet, igaz? Kell hozzá türelem. Így van? Mert azért hadd mondjam nektek, ez nem annyi, hogy leülök, mert 5 percet elmondja, hogy mi az oka. Mert lehet még ő se tudja. Az is isteni kegyelem kell, hogy a hazugságból az igazság világosságára tudja jönni valaki. Mert valaki, aki gyökeret vert a bűnben, a hazugság oly mértékben kötözte meg az elméjét és a lelkét, sok esetben nem is érti, hogy mi történik már vele. Annyira meg van vakítva az ördögtől. És meg van kötözve erősségekkel már az élete. Ezért Isten kegyelme, lelkének ereje az, ez Istennek az igazsága, igének ereje az, amely elvághatja gyökereket, amely világosságra segítheti a másikat, hogy fölocsudjon az ördög csapdájából, és esélye legyen megtérni. Amíg nem ocsudik föl, esély sincs a megtérésre. Itt az első dolog mindig az Istennek kegyelmének az a munkája, aki fölocsudik az ördög csapdájából. Hogy egy csapdába esett, és bizony el fog kárhozni, ha meg nem tér. Tartsuk be mindig a Jézus által rendelt folyamatot, négy szem közt, ha nem hallgat rád, végy magad mellé 2 vagy 3 tanút. Az első szintbe, tehát a négy szem közti szintbe ne vonjuk be másokat. Ne osszuk meg másokkal semmit a testvérünk általunk észlelt állapotáról. Személyesen beszélgessünk vele, és ezt ne előzze meg a személy háta mögötti diskurálás, diskurzus, másokkal való beszélgetés, még a vezetőségekben se hangozzon el semmi ezzel kapcsolatban, mi ezt igyekszünk is tartani magunkat, emiatt a jézusi tanítás miatt, hogy senkiről nem beszélünk a vezetőségen, akivel nem beszélt valaki négy szem közt, és több szem közt, és nem hallgatott rá. Ha valaki beszélt négy szem közt, és hallgatott, szóba se kerül. Ha több szem közt beszélt vele, és hallgatott rá, megtért, szóba se kell keríteni. Nem szabad erről beszélni se, a vezetőségben sem. És az igyekszünk tartani is magunkat. Mert megértettük, hogy egyrészt terhel bennünket, másrészt tehetetlenek vagyunk, és harmadrészt nem járunk az Úr akarata szerint, nem is fogunk segíteni senkinek. Azzal, ha most megbeszéljük, hogy jaj, ez a testvér, még ha jó szándékú is. De nem a Krisztus rendje szerint való, ezért nem hatékony. hanem inkább felesleges, néha meg káros is. Igen. És a több szemközti beszélgetés akkor jön előtérbe, amikor nem hallgat valaki a négy szemközti intésnél, nem tér meg, nem hajlandó megtérni, és akkor kell több szemközt majd a vezetőség elé vinni. Harmadik gondolat ebből az ige szakaszból, hogy mondd meg a gyülekezetnek négy szemközt, több szemközt, és meggyőződésem, hogy a több szemközti szinten a vezetőknek kell majd utána, ha az sem, tehát a több szemközti intésre sem hallgat, akkor a vezetőknek kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Először, mert a gyülekezet ugye választott vezetői által képviseltetik. És olyan mélységben azt gondolom, mint a vezetőség beszél egy lelki problémáról, bűnről, nem kell beszélni gyülekezetben, mert van, lehetnek életlenek is, meg másrészt majd mindjárt fogom mondani, hogy miért nem tanácsos. Minden részletét egy szennyes, zűrös vagy mocskos ügynek elétárni a gyülekezetnek. Nem bölcs. Nem is hiszem, hogy krisztusi. Szóval mondd meg a gyülekezetnek. Nem a gyülekezeti szavazás jelent. Néhány helyen a demokráciának olyan formái vannak, hogy megmondják a testvér étkezett, szavazzuk meg, hogy kiközösítjük, vagy nem. És valami leszavazzák a lelkipásztort. Mondják, rokonom, havarom, cimbim, nem olyan rossz gyerek ez. Igaz, hogy parázna, de azért jó fej. És csináltak ilyen, belenavigálták vezetők magukat ilyen butaságba, hogy leszavazta a gyülekezet a vezetőket, és azt mondta, hogy nem kell fegyelmezni. Mert már ezer éve itt van, meg a nagyapja is itt volt, meg az uknapja, meg ő építette az imaházat. És akkor sakmat. Onnantól kezdve a rothadásnak nagyobb fázisa következik, mert nyilvánvalóan döntöttek a sátán akarata mellett. Tehát azért az egy nagyon kemény élethelyzet. Tehát a gyülekezetnek nem szavazni kell, nincs erre semmi szükség, meg nem is biblikus, hanem elfogadni az Isten igének tanítását. És az Isten igéje szerinti vezetői döntéseket kell elfogadni, és a vezetők tisztel, hogy tájékoztassák gyülekezetet. Tehát biblikus döntést kell hozni. A helyzet gyülekezet elé tárása történjen tárgyilagosan, és konkrétan, tehát az nem jó, homályosan beszélünk róla, tehát tudni kell azért gyülekezetnek, hogy hányadán állunk az adott testvérrel, és mindig úgy történjen a kommunikáció gyülekezet előtt, hogy gondoljunk arra, hogy reménység szerint meg fog térni. Tehát úgy beszéljünk róla, hogy egyszer visszatérhessen a gyülekezet közösségébe, és ne vágjuk már el ott élből a lehetőségét annak, hogy az a személy megtér, és visszacsatlakozzon a gyülekezet közösségébe. Tehát ezt is szem előtt kell tartani, amikor egy ilyen fegyelmi ügyet kezelünk. Látjátok, Jézus lelkületéből ez abszolút lejön, és ez átjárja a gyülekezet vezetőit, meg közösségét, hogyha Krisztusra figyel, és kegyelemből él. Nagyon fontos, hogyha valakit fegyelmez a gyülekezet, több szintje van a fegyelmezésnek, de nyilvánvalóan a legvégső eset, amikor valakit kizárnak a gyülekezet közösségéből, tagjai közül, ha meg romboló magatartás van, akkor ki is közösítik, tehát be se tettél lábát a gyülekezetbe. Ez akkor van, hogyha valaki kárt okoz, szándékosan romboló, kárt okozó munka, lop, csal, hazudik, átvágja a másikat, paráználkodik, elejti az gyengéket, esendőket, vagy hamis tanítást terjeszt. Ezt Pál apostol nagyon keményen kezeli, azt mondja, hogy aki eltér attól az evangéliumtól és más tanítást tanít, akár egy mennyből jövő angyal legyen is az, és azért hadd mondjam nektek, hogy ez nem is olyan vad dolog, mert bizony hivatkoznak itt angyaloktól való üzenetekre is. Többek között éppen a Mohamedán vallás is egyébként angyaloktól jött üzenetre hivatkozik, de sajnos meggadjan keresztények is hivatkoznak angyalokra, hogy angyalokkal találkoztak, és angyal szárnyat kaptak, meg mit tudom én mi, és még tollat is húzgálnak üvegekbe, hogy akik megérintik az angyalszárnyat, meggyógyulnak, és meggyógyulnak egyébként, jelzem, a betegek, csak elfelejtik a Mózes 5. könyvében az, ha egy proféta, áramlátó, profétális, be is teljesedik az, amit mond. De nem az ragaszkodik az Úr egyenes útjához, igaz tanításához, hamis proféta az. Ne hallgass rá. Tehát értitek azt, hogy beteljesedik egy profécia, meg hatalomközlés történik, hát az ördögnek is van hatalma. Az ördög is képes bizonyos jövendőlésekre, hát a jóslás ebből él, de az nem jelenti azt, hogy valami az Istentől is van, mert erő árad ki. Mert a Krisztus szeretete kegyelem és irgalma nélkül az erő pusztít. Erő, szeretet, józanság. Ez jellemzi a Szent Szellem munkáját. Oké. Az intés tehát mentés, az intés elsődleges célja a személy megmenekülése, de nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy az intés biztosítja a gyülekezet tisztaságát is. Hogy tiszta és szent maradjon, óvni kell gyülekezet szentségét és tisztaságát, azaz a krisztusi lelkületet, az evangéliumi tanításhoz való ragaszkodást. Géza bácsi említette ezt az elmúlt héten, a szeretet és a szentség rendje ez. Vonzást, evangéliumi hívást, jó illatú, tiszta örömöt, békességet és védelmet nyújt, a lelki otthon teremt ez a rend a Krisztusban élő hívők számára. Ugyanakkor távol tartja azokat, akik csupán nevelés, hagyománytisztelet vagy vallásos meggyőződés alapján tartják fontosnak a keresztény hitet. A gyülekezet szolgáltatóinak szent és szép küldetése és feladata, hogy mutassanak jó példát a szeretet és a szentség jó rendjének megtartásában, és felülről való bölcsességgel legyenek őrei és munkálói e jó rendnek. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás, azt gondolom, hogy benne van minden, ami lényeges. Nem tehetünk tehát mást, mint azt, amit a Biblia mond. Amit Isten bűnnek ítél, arra nekünk is azt kell mondani, hogy bűn. Nem másíthatjuk meg. Ha megmásítanánk Isten szavát, akkor nem a szent lelket és az igét, igényelne teret a gyülekezetben a bűn és a bűn által a sátán. Az oldás kötés kérdése. Több helyen is olvasunk a Bibliában erről, ugye Máté 18:18, Máté 16:19, János 20:23. Hogyan értsük az oldás és kötés igazságát? Mindenképpen evangéliumi módon értsük. Ezzel kapcsolatban is írnak mindenféle könyvet, és szereznek maguknak emberek olyan hatalmat, ami az Isten rendelkezik egyedül a mennyben. És megpróbálják gyakorolni az oldáskötés kérdését emberi hatalmaskodással. De az oldáskötés kérdése nem választható el az Istentől és az ő akaratától. Tehát az oldáskötés kérdésében, ahogy kötve van a mennyben, az a földön is, az azt jelenti, hogy az első mindig a menny. Az Isten akarata. És amit oldanak a mennyben, azt oldani kell a földön is. Tehát amire azt mondja Isten, hogy ez bűn, és ezáltal valaki nem jut a mennyek királyságába, meg nem hamisíthatja ember. Nincs hozzá hatalma és joga senkinek. Amire azt mondja az Isten, hogy meg van kötve, azaz hozzám tartozik, szövetségesem, arra meg nem mondhatja senki azt, hogy nem az. Mert az Isten megbocsátott, és megtisztított valakit, te nem mond tisztátalannak. Amen. Erre mondhatok egy áment, azt gondolom. Ez úgy van. Így van, halleluja. Itt tehát nem az önkényes hatalomgyakorlásról van szó, hanem az Úr rendelésének hűséges és szabályszerű megtartásáról. Fontos dolog. Pál tanítása a témában. Timóteusnak következőket írja, ami nekem nagyon sokat jelent évek óta, és igyekszem ehhez tartani magam. 2 Timóteus 2.24-től. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanítása alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, látjátok az esély, megint az esély, amiről beszéltünk, hogy megtérve megismerjék az igazságot, emlékeztek erre, mondom, hazugságból kijöve szembesüljenek az igazsággal, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát már az ördög erővel van rajtuk, és kényszeríti őket a bűnön keresztül, hogy cselekedjék. Aztán a Pál a korintusiakhoz írt első levélben, az 5. rész 1-től 13. versig tanít a gyülekezeti fegyelem kérdéséről. Ebben van egy meghökkentő szakasz, az 5. vers, 1 Korintus 5-5. Átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapján. Azért ez kemény dolog. Azt mondja Pál, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak, de ugye megint csak nem szabad elválasztani a kettőt egymástól. Miért? Hogy lelke üdvözüljön, azaz megmeneküljön. Tehát látjátok, itt is a legradikálisabb, egyik legradikálisabb igei közlésnél is az intés és a mentés elválaszthatatlanok egymástól. A páli tanításban is. Na nézzük ennek a szakasznak a fő gondolatait, hogy megértsük ezt az igeverset. tehát az 1 Korintus 5:1-13-nak nem részleteiben, de a fő csapásokat megnézzük. Az első dolog, Pál figyelmezteti a gyülekezetet, hogy ne fuvalkodjanak fel. Nem lehetnek elnézők afelé, akit bár testvérnek neveznek, mégis bűnben él. Ne becsüljék le a bűn közösség egészét megrontani képes hatalmát, erről beszél Pál, a rossz kovászt. Olyan ez, mint a rossz kovász, ami nagy tésztát meg tud kereszteni. Ugye Isten országáról beszél pozitív kovászként, hogy hatással van a világra. Itt azonban a Páska vacsorát, amikor Izrael népe kivonul Egyiptomból, megmenti őket Isten, és nem tudnak kovászos kenyeret sütni, mert nincs idő rá, hogy megkeljen, ezért kovásztalan tesznek, és onnantól kezdve pedig ez a kovásztalanság a bűntől való szabadságot jelenti. A megváltott ember bűntől felszabadított életét jelenti. És azt mondja, hogy ha a te bűntől felszabadított életedbe bekevered a bűnkovászát, akkor az át fogja járni az egészet. És egy gyülekezet igent mond a bűnre, bármelyik tagjának az életében, azzal mondta a halálos ítéletét. Elkezdődik a romlás. Miért? Mert a következő generációk felnőnek, és azt mondja, hát ez lehet így is. És bátorítást nyernek a gyengék, az erőtlenek arra, hogy hasonlóan istentelen életet éljenek, és már nem is hasonlít majd az adott közösség Jézus Krisztusra, az ő urára és elhívójára. Tehát ez a ne becsüljük le a bűnnek az erejét, felfúvalkodnak a korintusiak, azt mondja, olyan kenet van nálunk. Úgy működnek az ajándékok. Tele vagyunk szent lélekkel. Nem mindegy, paráználkodik egy vagy kettő. Hát, van ennél rosszabb is. Olyan tűz van itt, hogy nem lesz semmi baj. Azt mondja Pál, ti bolondok vagytok. Pont azt fogjátok elveszíteni, ami nektek oly fontos. Az Istennek az erejét. Nem lakozik együtt az Isten a bűnnel. És a bűnt és az ünneplést együtt az Úr utálja. Aztán a másik szélsőség, azt mondja, ne legyetek mindenkitől elszigetelődők. Ez is jellemző volt. Másokban a gyülekezetben már annyira szentek voltak, én azt két a életet éltek, nem is mentek már a piacra sem, meg nem is akartak senkivel találkozni. Nem tudod, hogy a megérint, milyen bűn megy rád, milyen démon megy beléd, ha megeszel az almáját, vagy a banánt, amit veszel a piacon. El sem megyek a bálványtemplom mellett, mert engem beszennyez, és akkor már nem tudok imádkozni. Ugye ez a másik típusú. Azt mondja, hát figyeljetek már ide, hogyha a világ paráznáitól akartok tartózkodni, hát ki kéne menni a világból, szépen egyrészt vagy el kéne költözni a Holdra, ahogy csak ti laktok, de egyébként se tudnátok kiküszöbölni, mert bennetek van a bűnre való hajlam, vagy meg kéne halni. Ugye ki menne a világból, halál által lehet. De azt mondja, ha meghaltok, azt mondja, akkor már nem lesz ilyen probléma. De azt mondja, amíg itt vagytok a Földön, azt mondja, nem tudtok elválni a világtól, sőt, azt mondja, arra hivattatok, hogy a világban világítsatok. Betöltsétek a show szerepet, legyetek benne a világban, eszedekben jusson elszigetelődni, és egy külön vallásos gettót létrehozni, és abban aztán pöffeszkedni, hogy milyen szentek vagytok, ezek a bűnösök meg, jaj. Ti megint idegen a krisztusi lelkülettől. Ez a másik dolog, amitől mondja Pál, hogy óvakodjanak. Aztán a harmadik dolog, szóval az ilyenekkel még együtt se egyetek. Tudjuk azt, hogy a korintusi gyülekezetben is az első században is gyakorolták, és minden héten gyakorolták az úrvacsorát, másrészt pedig abból kifolyólag, hogy vasárnap munkanap volt. Jelzem, a muszlim világban pénteken van munkaszüneti nap, ezért vasárnapig a keresztények nem pénteken gyűlnek össze. A mohamedán világban sem a keresztények, hanem vasárnap. Akkor az munkanap. Ezért ők este tudnak összejönni, de összejönnek vasárnap. Nem mondják, hát munkaszünetben a péntek, nem mindegy, mikor jövünk össze. Azt mondják, nem mindegy, mert Jézus akkor támad föl, és az első századtól kezdve, az első gyülekezetektől kezdve vasárnap gyűlnek össze, ezt olvassuk, ezért azt mondják a iszlám világban is, hogy mi akkor attól függetlenül, hogy tiltott, stb., ott, ahol tudunk, összejövünk vasárnap. És megünnepeljük a Krisztus feltámadását, az Úr napját. Azt mondja, ne is, és gyakorlatilag azt akartam mondani, hogy mivel így alakult, tehát egész nap dolgoztak. Este elmentek, mindenki vitte a kis csomagját, és együtt ettek. Mert ugye nem hazamentek, hanem munka után mentek, mikor lement a nap, ugye akkor hazaértek, de nem hazamentek, mert mindenki gyülekezetbe. És vitte a kis csomagját, és együtt vacsoráztak. És a vacsorának aztán az egyik részén törték meg a kenyeret, meg vették a poharat, tehát kiemelt része volt azért első perctől kezdve, az agapé közösségek része volt az úrvacsorai közösség. Ezért mondja, ne is egyetek velük együtt, tehát ne vállaljatok velük az étkezésben közösséget, az az úrvacsorában ne vállaljatok közösséget. Ebből azt látjuk, hogy talán volt egy ilyen rend, hogy nem az egyből a kiközösítés történt, hanem fegyelmezték. Volt egy időszak, amikor a gyülekezeti fegyelmezésnek olyan fázisa volt, hogy az úrvacsorától tartózkodott valaki, a szolgálatoktól tartózkodott valaki, de jöhetett a gyülekezetbe, hát az ige meggyőzi a szívét, hogy a testvéri találkozások által lelkére tudnak beszélni, és megtér. Ennek a gyakorlata jelenik meg a felfüggesztés gyakorlatában egyébként több baptista gyülekezetben, ez maximum egy év szokott lenni, ez egy esély még mindig azokra, akik nem kimondottan károkozók, de nem tévtanítók, vagy szándékos, gonosz szándékú károkozók, akik azért vannak a gyülekezetben, hogy bomlasszák és tönkretegyék a Krisztus népét. Sajnos ilyennel is volt dolgunk, már nem is egyel a gyülekezetünk rövid fennállása óta is. Hát ezeknek annyi maradt, fölállsz és azonnal kimegy. Volt olyan is, aki felfedező csoportra beült, és elkezdte mondani, hogy végül is nem biztos, hogy Jézus győz a végén. Dosztojevszkij Ördögök című művében is le van ez írva, és még lehet a sátán fog győzni. Elkezdte a tanítást. Mondta, hogy hagyd abba. De nem úgy van az, nekem nincs igazam. Mondom neked, szerintem te akkor ott voltál mesélni, akkor készítél bemlítésre, de nem ez volt az egyetlen eset. Csak mondta, 1,92 méteres sávú volt, mondom neki, a Jézus nevében parancsolom, fölállsz innen, és kimégy azonnal. Ez a nagy darab ember fölállt, az kiment. Ugye nem hajtott össze, mint a ropit. Természetesen ez lett volna a következmény. Egyszerűen nem volt mese, de nem egy ilyen eset volt. Tehát itt ezzel nem lehet azt mondani, hogy vidd a gyüleket elé, beszélgess fel négy szem közt, tudulgassad, puszilgassad, hát a sátánnal nem lehet így beszélni. Ott parancsolni kell, és védeni a nyájat. Ott nincs mese, nem, ez nem protokoll kérdése. Ugye nem ezekről beszélünk, akiket az ördög küld. Ezért meg kell tanulni a gyüleketnek kétfajta imádságot. Az egyik imádság, Uram, segíts, hogy el tudjuk érni az elveszetteket. És nyitott szívvel fogadjuk mindazokat, akiket hozol, hogy a lelkükre beszéljünk, és segítsünk téged megismerni, megtérni. És óvj meg bennünket mindazoktól, akik nem megtérni jönnek ide, hanem a sátán küldi őket, és nem azért jönnek közénk, hogy megszabadulva megismerjék az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. Igaz? Ugye Reinhard Bonnke meséli el, ugye Afrikában azért elég húzós a világ, most már ugye Európában is. Mondta, írja az egyik könyvében, emlékeim szerint ott olvastam, hogy a helyi boszorkányok összefogtak, hogy az evangelizációt meghiúsítják, és még a környék boszorkányait is összeszedték, hogy legyenek jó sokan. És akkor felálltak a tér különböző pontjain, hogy mikor megjelenik Reinhard Bonnke, az Isten embere, az evangélista a színpadon, akkor elkezdik átkozni. És tudjátok, azért ez nem kis pályás történet, tehát azért olyan erők mozognak, hogy meg is halnak emberek. Tehát vannak, akik ilyen sátáni mennyeszény szinten vannak, tehát azok azért halált is tudnak kimondani. Ez nem játék. És akkor kiállt Reinhard Bonnke, kezdődött a mikrofon, azt mondja, halleluja! És összeestek, a főboszorkány az ott vergődött a földön, összeesett. A többi alboszorkány is össze volt zavarodva, az úgy kellett elvinni a földre, és teljesen elvesztette minden erejét. Nem is prédikált semmit, csak mondta, halleluja. Ennyit mondta a mikrofonba, az egész akció tönkrement, és több boszorkány megtért azon az estén. Szembesültek azzal, hogy micsoda hatalom az, de hát a Boszorkány Kanyar című könyvet ismerhetitek, vagy beütitek a YouTube-ra, hogy Boszorkány Kanyar, és ott a Neil Anderson Szabadító című könyvet írta, az a baptista presbiter, ő szolgált el felé a boszorkány felé, és az is úgy kezdett menni a gyülekezetbe, hogy megátkozta ezt a pásztort, ugye tudott, olyan hatalma volt, hogy láthatatlaná tette Titoit mellett a boszorkány tanyát, tehát ott gyűltek össze, és olyan hatalma volt, hogy egyszerűen nem látták. És ment a rendőrrel ez a lelkipásztor, a baptista lelkipásztor, hogy itt vannak a boszorkányok, és így ment el az arca mellett, és nem látták őket. És akkor kimondta rá az átkot, és akit ő megálkodott, az meghalt. Állatokat is, például egy madarat megálkodott, leesett holtan. Tehát ilyen hatalma volt, mellett nézni, ugye a sátánnal átment a tűzön, és táncolt benne, és kiválasztott a hét mennyasszonyok közül egyik volt a sátánnak. Ezek ugye valóságos dolgok, ezek működnek most is, de az Isten hatalma, ezek nevetségesek. Ezek attrakciók. És azt mondja, azon döbbennek, hogy kimondta az átkot, és az a baptista lelkész meg ment tovább. És akkor ezek gondolkodni, hogy milyen hatalom az, amely nagyobb, mint a bennem lévő sátáni hatalom. És így kezdett járni gyülekezetbe, azt ott randalírozott egy kicsit, de türelemmel, nagy szeretettel foglalkoztak vele, és megszabadult, és nagyon komoly hívő asszony lett, idős nő már, de mondom, érdemes a bizonyságtételét meghallgatni, meg ott beszél ebben a videóban, YouTube-on meg lehet állni. Ez a presbiter is, az atyafi, aki presbiterként szolgált fel, és megírta ezt a szerintem egyik legjobb könyv, legjózanabb, legtisztább tanítás van benne, ez a Szabadító című könyv. Ez érdekel, ez a téma, a szabadítás témája, ugye ez egy másfajta lelkiszolgálat már, ugye itt nem csak intésről beszélünk, itt erős démoni kötelékekről beszélünk. Azt gondolom, hogy ezt nem javasolnám mindenkinek gyakorolni, itt azért azon felkent emberek pályája ez. Tehát ilyennel találkozik valaki, amikor szolgál valaki felé, és kiderül, hogy ez egy komoly, erős démoni kötés van, akkor azt gondolom, hogy akkor az a két vagy három ember ott már inkább a vezetők legyenek, akik rendelkeznek megfelelő megértéssel, ismerettel, és a kenettel is az Úrban. No, hát ezt nem írtam le, de gondoltam, most így témához kapcsolódik. Oké, tehát együtt segyetek, ugye? Tehát látjátok, hogy volt egy közbenső állapot, úgy tűnik, amikor a úrvacsai közösségtől tartották távol. És azt mondja, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak, azaz a megtérni nem akarót, a bűnt szeretőt átadjuk a sátánnak, hogy ugye ez a kiközösítésre vonatkozik, a gyülekezet közösségéből eltávolítandó, kiközösítendő testvér, de még ez is, azt mondja, a teste pusztulása lévén megmeneküljön a lelke, üdvözüljön, tehát a drasztikusnak tűnő lépés is a mentést célozza. És akkor itt van az, hogy a megtér nem akarod, ugye, tudatosítjuk vele, hogy nem fogsz üdvözülni, ez az oldás. Tehát amikor azt mondjuk, hogy figyelj, nem tartozol Krisztus népéhez, meg Krisztushoz sem tartozol. Értsd meg, elfogsz kára, de meg nem térsz. Ez az oldás. Aztán amikor kiközösítjük, akkor közöljük vele, hogy figyelj ide, a bűnnel nem jó játszani, mert a bűnnek van következménye. Pusztulni fog a tested, rombolni fog a bűn. Hiába fogsz megtérni majd 5 vagy 6 év múlva, vagy 10 év múlva, csomó olyan dolog fog történni az életedben, amit nem tudsz visszafordítani. Nyomot fog hordozni az elmédben, a lelkedben, a fizikai testedben. Minél hamarabb tedd meg, mert a tested pusztulni fog. Ezt mondja az apostol, hívja fel figyelmet, hogy a bűn kárt okoz, rombol a lelkedet, az elmédet mentálisan és fizikailag is tönkre fog tenni, mert az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Tehát ez az ördög munkája. De én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életük legyen és bőségesek legyen, bőségben legyenek, bővölködjenek. És amikor valaki visszatér Krisztushoz, megbánja a bűneit, akkor megnyeri az üdvösséget, ugye, Krisztusban ez a kötés. Amikor kimondjuk azt, hogy visszakerültél a Krisztushoz a szövetségbe, ezért visszakerülhetsz a gyülekezet közösségébe is. Már nem tudom, mennyire beszélek, de már most nagyon sok. Jó, az úrtól való vezetőhöz, az úrtól rendelt vezetőhöz való helyes visszanyúlás témájára hadd térjek át, és röviden szólnék erről. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert nem válnék javatokra. Imádkozzatok értük, mert meg vagyok győződve arról, hogy lelkiismeretük tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Zsidó 13.17-től olvastam az igét. A bízatok vezetőitekben felszólítás azt jelenti, hogy engedelmeskedjetek. A Károli fordításban és a Csialajos fordításban így is olvassuk, hogy engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és az eredeti görög szöveghez is azt mondom, az engedelmesség jobban hozzátartozik, jobban kifejezi, de nyilván a bizalom és az engedelmesség meg elválaszolatlan, ugye? Ha nem bízok, akkor nem fog hallgatni rád, ha nem bízok benned. Ezért nagyon fontos, amit Pál mond itt, vagy a zsidókhoz írt levél írója mond, hogy bízzatok, azaz engedelmeskedjetek a vezetőiteknek, mert ők számot fognak adni lelketekről az Isten előtt. A vezető tehát előjáró, a tanítványi Krisztus követő életben példát adó személy, vagy személyek a gyülekezet közösségében. Aki a vezetőt tiszteli, annak elhívóját a Krisztus tiszteli abban. Aki a vezetőt nem tiszteli, az annak elhívóját a Krisztust utasítja el abban. Ezért nevezzük ezt lázadásnak, amely a legdurvább bűn, a sátánhoz kapcsolódó bűn. A vezetők számára Krisztus, a gyülekezet ura adott megbízatást arra nézve, hogy a gyülekezet rájuk bízott tagjait a Krisztus követő életben segítség, szükség esetén jóra bátorítsák, és ha kell, szeretettel intsék. Titus 1.7.9-ben olvasunk erről például. Erről Isten előtt tartoznak majd számadással, tehát mindenki, aki rá van bízva néhány testvér, akár egy házi csoportvezető, akár egy lelkipásztor, vagy presbiterek, diakonusok, vagy szolgálati területben csoportokat vezető testvérek, azok számot fognak arról adni, hogy hogyan segítették a lelki életben, akár intéssel és mentéssel is, a rájuk bízottakat. El kell számolni vele. Ez a felelősség része. De ehhez kaptak hatalmat is, és tekintét is. A vezetők számára tehát Krisztus az Ura a gyülekezetnek. A szeretetben és a szentségben élő keresztény közösségben egyre inkább érzi kellemetlenül magát az, aki a bűnt rejtegeti, vagy a bűnt szereti. Ezért a Krisztus uralma alatt lévő gyülekezetre az öntisztulás is jellemző. A Zsoltárok könyvében olvassuk azt, az első Zsoltárban, ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Aki a bűnt szereti, és eltávolodik Krisztusról, egyre rosszabbul érzi magát a keresztény közösségben. Ezért nem szeret ott lenni. Több esetben látom azt, hogy emberek maguktól hagyják el a gyülekezet közösségét, miután elhagyták Krisztust. Sajnos ebből gyülekezetből is kerültek úgy ki emberek, hogy szándékosan, tudván, hogy nem Isten akarata szerint cselekednek és járnak és élnek, visszamentek a világba. Tehát ahol a Krisztus lelke uralkodik, ott kikerülnek az emberek a közösségből, mert nem bírnak ott lenni, nem bírják a légkörét, mert nem szeretik az Urat. Gyakori jelenség tehát, hogy a lelkében szennyezett, háborgó szívű gyüleketi tag a lelkipásztort, a vezetőket, majd a gyülekezet közösségét kezdi kritizálva támadni. Ez az, amikor nem akar elmenni, hanem meg akarja változtatni a közeget, hogy ne érezze magát ott rosszul. És ki mindig a, ilyen emberekre mindig a fő ellenség, az a lelkipásztor. És akkor elkezdik a gyülekezet ostorozni, elkézni, ahelyett, hogy a saját romlott lelküket tennék rendbe. És háborgó lelkükkel jönnének, hogy testvér, imádkozz értem, mert bajban vagyok. Azt tudom, mi van velem, de egyszer azt érzem, amikor jövök a gyülekezetbe, hogy mint a háborodna a lelke, mint a tenger úgy tajtékzik. Gyere, beszélgessünk, imádkozunk, segíts! Ahelyett, hogy ezt tenné, elkezd, ilyen ez a gyülekezet, ó, az a lelkipásztor, ó, azok a vezetők. Ugye ez a lázadás bűne. Ha meg valakivel konkrétan gondod van, akkor menj el négy szem közt, és beszéld meg vele. Ennek is van módja, tisztelettel, szeretettel. De ez a típusú hozzáállás, a telefonálás, vagy e-mail írás, asztalanság, nem vállom fel, nem szeretlek annyira, hogy leüljek veled és elmondja a dolgaimat, ez nem krisztusi. Ugye a másik oldalon sem az. A gyülekezeti tagok részéről sem, a vezetőkkel szemben. Mint hogy a vezetőknek is hasonlóképpen Krisztushoz kell eljárnia ilyen ügyekben. Igen. A Krisztus szeretetének légköre tehát, és szentségek légköre önmagában szelektáló. És itt van az apostoli tanítás, a Didaché, amely szintén az első századi írásról beszélünk, ezt olvassuk. Éjjel és nappal emlékezz meg arról, gyermekem, aki neked Isten igét hirdeti. Úgy tiszteld őt, mint magát az Urat. Ahonnan ugyanis az uralom szól, azaz a Krisztus igéje, az ige, az evangélium szól, ott van az Úr. Naponta keresd a szentek színelátását. Látod, akiben Krisztus lelkülete van, az keresi a szentekkel a közösséget. Nem azt keresi, hogy miért nem tud menni, hanem hogy tud része lenni a közösségnek. És könyörög, imádkozik érte. Kéri, hogy imádkozzanak, mert szereti a testvérekkel a közösséget. Hát ez így volt az első században is. Ezt tanították ugye az új hívőknek bemerítés előtt. Ugye valakinek ezeket az iskolákat újra, ez a nulladik évfolyam, gondold végig, hogy hol tartasz te a nulladik évfolyamban elsajátítandó evangélium igazságok tekintetében. Tehát naponta kell a szentekkel a közösséget, hogy felüldülj beszédjükön. Ugye ez meg a közösségnek a lelkületét. Ugye, hogyha az a lelkület jelenleg a közösséget, amiről ma beszéltünk, akkor ez egy felüldítő, felemelő. Nem lehúzó, hanem a pletyka, nem a negatív beszéd, nem a másik hátam, amit szóval beszéd, terheli le az adott közösséget. Hanem helyén vannak a dolgok. Felüldülsz általuk, és fel is üdítesz másokat is. Szakadást ne okozz. Békíts ki a szembenállókat. ítélj igazságosan, ne légy személyvágató, fedd meg az elbukottat. Géza bácsi egyszer 2004-ben volt közöttünk, és tanította ébredésben lévő gyülekezetről. És akkor mondta ezt a mondatot el, megjegyeztem, a szívembe zártam, nagyon igaznak tartom, és megosztom veletek is. A gyülekezet élettel teliségének feltétele, hogy kit vesz fel, ugye megtért újjászületett embereket, és kimaradhat a tagjai között. A gyülekezetnek két ajtaja kell, hogy legyen, melyet jól kell használnia. Az egyik a bejárata, azon keresztül érkeznek a megtérők, míg a másik a kijárata, ahol kikerülnek azok, akik Krisztustól elfordulva visszatérnek a világba. És most már egy utolsó slide, ez egy imádság lesz, egy bátorítás, buzdítás Júdás leveléből. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kirakadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyez. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom. Öröktől fogva most és mindörökké. Amen. Halleluja. Köszönöm a figyelmet.